Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a Zsoltárok könyvéből a 27. Zsoltárt, és annak is a 7. versét, tehát a 27. Zsoltárnak a 7. versét fennállva hallgassuk meg. Így szól ez a Zsoltár vers. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak, irgalmaz nékem, és hallgass meg engem. Eddig olvasom az igét. Ha reggel elővettük a útmutatónkat, és megnéztük a mai igét, június első vasárnapjának az igéjét, akkor láthattuk, hogy exaudi vasárnapja van, vagyis a meghallgatott imádság vasárnapja, és ezen a vasárnapon ez a Zsoltár volt kijelölve, ennek a Zsoltár verse volt kijelölve, amikor is a Zsoltáríró arról beszél, arról tesz bizonyságot Isten előtt, hogy halld meg, Uram, a hangomat, halld meg az én hívó hangomat, mert várlak, jöjj az én segítségemre. És hát ez a gondolat foglalkoztatott engem az igéből, hogy milyen is az a jó imádság, vagy mit is kell, hogyan is kell nekünk imádkozni azért, hogy meghallgattassék az a mi imádságunk. Hisz ugye a meghallgatott imádságnak a vasárnapján mi másról is beszélhetnénk, mint arról, hogy Isten hogyan is hallgatja meg a mi imádságunkat, hogyan is kell nekünk imádkozni, mi is az imádságnak a titka, ami által mi oda jöhetünk Istenhez. Ugye a Jónás próféta könyvéből olvastam fel az első fejezetet, tulajdonképpen az a rész az, amikor bemutatja nekünk az Úr Jónást, elhívja őt, és ugye Jónás elindul Ninive helyett, Tarziszba hajóra száll, és arról olvasunk, hogy hatalmas vihar támad. És ebben a viharban olvasunk arról, hogy az emberek elkezdenek imádkozni. És ez a kérdés az, ami előttem volt, hogy hogyan is kell nekünk imádkozni, mi kell ahhoz, hogy meghallgattassék a mi imádságunk. Főleg akkor, amikor viharokat élünk át. És ez nem biztos, hogy hajóval fogunk utazni, és akkor érünk át viharokat. Nem biztos, hogy ilyen külső támadások érik az embert, hanem általában vannak viharok az ember életében, lelki vonatkozásban, vagy egyéb más módon jönnek olyan helyzetek, amelyek valóban viharosak, és hogyan is jöhetünk mi ezekből a viharokból ki. De mielőtt rátérnék Jónás történetére, egy kicsit hadd reklámozzak is itt, ha testvérek időnként rálépnek a honlapunkra, az egyház vagy a gyülekezetünk honlapjára, akkor észrevehették, hogy valamikor tavalyi esztendőben elkezdtünk egy sorozatot, ahol, amiben tulajdonképpen a élet és világosság 90-es években indult számaiból igyekeztünk kivenni részleteket, néhány kisebb, rövid cikkel, illetve elkezdtük tavaly a metodizmus történetét végigvenni, hisz a 91. évtől hosszú hónapokon keresztül olvastuk végig a metodizmus történetét, és most pedig elkezdtük az Isten szántóvetői sorozatot, ami szintén a 90-es években jelent meg ezekben a lapokban, és azért gondoltam, hogy ezeket a cikkeket előveszem, mert talán nagyon kevesen vagyunk azok, akik félretették ezeket az újságokat még stencilezett példányban, és már nem hiszem, hogy elővesszük, és úgy gondoltam, hogy ezek jó írások, de ez csak egy kicsit a reklám helye volt a honlapunkat, hogy bátran mindenki nézegesse, mindig kerülnek fel új dolgok és új igehirdetések. De azért jutott az eszembe, mert nemrég tettük föl a metodizmus történetének azt a részét, amikor ugye John Wesley elindult Amerikába azért, hogy ott a indiánok között egy missziót kezdjen el, és az odafelé vezető úton tapasztalt meg egy csodálatos dolgot, ami hát azért volt csodálatos, mert nagyon elgondolkodtatta, és komolyan magába fordult az ő hitével kapcsolatban. Ugye, ha valaki ismeri a metodizmus történetét, az már olvasta is, valamilyen szinten emlékszik arra, hogy a Wesley megtérésében, Wesley Jánosnak a megváltozásában nagy jelentősége volt a Zinzendorf gróf által alapított Csemorva testvéreknek, az a gyülekezet, aki a mai napig is az útmutatót összeállítja, és amiért kezünkbe is kerülhet. Ugye ez az útmutató, ők állítják már több száz éve újra és újra évente össze ezt az útmutatót, amit aztán az evangélikus egyház is átvett, és ezt Magyarországon kiadja. És hát ez a közösség, vagy ennek a közösségnek a tagjai utaztak együtt Wesley Jánossal ezen a hajóúton, és egy nagyon megdöbbentő és nagyon elgondolkoztató esemény történt. Ugye a hajón utazva hatalmas vihar támadt, arról számol be Wesley János, és arról beszél, hogy hát még az a reménységük is elveszett, hogy egyáltalán megmaradnak. Ugye a nagy viharban olyan vihar volt, hogy összetörte az árbócot, többször átcsapott a hajón, és hát mindenki feladta már a reményt, hogy egyáltalán ki fognak kötni a túlsó parton. És egy nagyon elgondolkoztató eseményre, vagy dologra lett figyelmes, hogy mindenki kiabált, mindenki igyekezett azon, hogy valahogy a hajót megmentsék, és hát mindenki félelemmel volt tele, és ez a kis Csemorva közösség, annak a tagjai pedig a hajó ülve összehúzódtak, és énekeltek. Addig, amíg mindenki kiabált, futkosott, próbált valamit tenni azért, hogy a hajó megmaradjon, mindenki félt, maga Wesley is komoly kétségei voltak afelől, hogy megérkeznek Amerikába, és tele volt félelemmel az ő beszámolója szerint. Ez a kicsi közösség pedig békésen imádkozott és énekelt. És nem értette Wesley, hogy mi is az, ami ezeknek az embereknek a szívében benne van. És aztán a vihar elült, tudjuk, hogy Wesley nem lett áldozata a hajótörésnek, hisz utána jó sokáig élt még, majdnem 100 éves volt, amikor elment ebből a világból, és egy nagy ébredés volt az ő szolgálata kapcsán, és amikor vége lett ennek a viharnak, akkor oda ment a vezetőjükhöz, vagy az egyik testvérhez, és megkérdezte tőle, hogy mondja már meg, hogy amíg ott volt az a nagy vihar, ami mindenkit félelembe vitt, hogy ő nem félt. És akkor azt mondta ez a férfi, hogy hát ő hálát ad Istennek, hogy Isten minden félelmét elvette. Hogy nem volt benne félelem, hanem imádkoztak, énekeltek. És megkérdezte tőle, hogy de a feleségeitek, meg az azt, vagy a gyermekeitek sem féltek. És azt mondta, hogy ők sem. Mert abban a bizonyosságban vannak, hogy Isten kezében vannak. És amikor ezt meghallotta Wesley, akkor komoly kétség támadt abban, hogy milyen is az ő hite. Mert ő ezt a bizonyosságot nem érezte. Nem volt nyugalma, hanem igenis félt, rettegett, és már komolyan elszámolt magában azzal, hogy ha el kell mennie, vajon hogy fog megállni Isten ítélő széke előtt, és tele volt aggodalmaskodással, félelemmel. Ezek az emberek pedig arról tesztek bizonyságot, hogy ők nem féltek. Igen, az ember életében vannak olyan időszakok, amikor jönnek viharok. Amikor úgy érezzük, hogy ezek kilátástalanok, ebből nincsen kiút, vagy egyáltalán nem látjuk a kiútat, csak talán sötéten látjuk, a világot körülöttünk, hogy vajon akkor milyen a mi hitünk. Hogy mennyire esünk kétségbe, mennyire van félelem a szívünkben, vagy mennyire tudunk hálát adni, mennyire tudunk Isten felé fordulni, mennyire van bizalmunk nekünk Isten felé. És amikor Jónás prófétának a történetét olvassuk, akkor is azt látjuk, hogy a hajó, amivel Jónás próféta utazott, hatalmas viharba került, és azt olvassuk, hogy mindenki elkezdett imádkozni. És én arra gondoltam első olvasatra, hogy hát ez a természetes. Az emberek, amikor félelemben vannak, vagy amikor nehézség jön az életükben, akkor az első dolog az, hogy elkezdjünk imádkozni. Olyankor mindenki elkezd imádkozni, olyankor mindenki segítségül hívja az Úrnak nevét, és azt olvassuk itt az igében, hogy a hajósok két dolgot csináltak, két dolog volt, amit tettek ebben a nagy viharban. Az egyik, hogy az Istenükhöz kiáltottak, amiről mondhatjuk, hogy ez a tipikus reakció, amikor bajban vagyunk, amikor valami ér bennünket, csalódás vagy valami, és hát az Istenhez kiáltunk, vagy úgy, hogy kérdőre vonjuk, vagy úgy, hogy segítségét kérünk, de mindig az Isten felé fordul az ember. Tehát mindenki Isten felé fordult, mindenki a maga Istene felé fordult. És én azt gondolom, hogy itt van, és itt láthatjuk azt, amiben elkülönült akár Wesley, és ezek az emberek is, azoktól a csemorva testvérektől, akiknek az életét ott Wesley láthatta. Hogy ki is a mi Istenünk? Ki is az, akihez mi fordulunk? Mert azt látjuk, hogy az emberek Istenhez fordulnak, hogy Istenhez imádkozunk. Na de ki az az Isten, akihez mi kiáltunk? Ki az az Isten, akitől mi várjuk a segítséget? Ki a te Istened? Mert minden embernek a gondolataiban, minden embernek a szívében van egyfajta istenkép, hogy ki is az én Istenem. De vajon az az Isten segítségünkre tud lenni? Az az Isten, akit mi elképzelünk, amit mi elgondolunk? Mert itt mindenki a saját Istenéhez imádkozott. De vajon van-e olyan Istenünk, aki valóban segíteni tud? És van-e olyan bizalmunk ahhoz az Istenhez, aki valóban segíteni is tud, ami által jön a szabadulás? Eszembe jutott az Izrael története, az az időszak, amikor arról olvasunk, hogy kihozta Isten az ő népét Egyiptomból, és átélték a nagy csodákat, és azt olvassuk, hogy amikor kiértek a pusztába, akkor Mózes fölment a hegyre azért, hogy Istennel beszéljen, hogy elkérje tőle a törvényt, és aztán ott hagyta a népet, de nagyon hosszú ideig volt ott, és azt olvassuk, hogy amíg vált a nép, és látta az, hogy nem érkezik Mózes, azt mondta Áronnak, hogy hát Mózes, aki mi követtünk, nem érkezik meg, és nem tudjuk, hogy hová tűnt. Csinálj nekünk Istent, aki kihozott bennünket Egyiptomnak földjéből. És ugye elgondolkodtam azon, hogy milyen Istent keresett ez a nép. Milyen Istenben bízott. Milyen Isten képe volt ennek a népnek. És lesújtó az, amit látunk. Azt olvassuk, hogy csinálj nekünk Istent, akit mi követhetünk, aki nekünk segítségünkre lesz, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről. Volt ennek az népnek hite? Hogy miért van az, hogy az ember mindig elképzel egy Istent, és mindig kapaszkodik valamibe, vagy valakibe, azért, hogy az ő problémái megoldódjanak. És olyan elképesztő dolog látni azt, hogy ezek az emberek, akik átélték Isten csodáit, akiket Isten kihozott száraz lépből Egyiptomból, akik tényleg annyi megtapasztalásban részesültek, ott már a pusztai vándorlásnak a kezdetén, egyszer csak arról tesznek bizonyságot, hogy a hitük egy favatkát sem ért, mert kiben hittek? Egy elképzelt Istenben, de hogy kitűnik a történetből, még nem is Isten volt az, akiben igazán reménykedtek, hanem Mózesben, egy vezetőben, aki vezette őket. Hol van Mózes? Mi lesz vele? Hogy fog bennünket, ki fog bennünket vezetni? Ó, hányszor van bennünk ez a kérdés, hogy ki fog bennünket vezetni, mert mindannyian vágyunk vezetésre, és emberekben reménykedünk. Legyen egy biztos vezetője a népnek, legyen biztos vezetője a gyülekezetnek, aki vezet, aki útmutatást ad. És ha nincs, akkor mi lesz a mi hitünkkel? Ki fog bennünket megtartani? És látjuk, hogy ennek a fényében látva Isten népét, nagyon világossá válik az, hogy mi is számukra a kapaszkodó. Hogy nem maga Isten, nem az az Isten, aki kihozta őket Egyiptom földjéből, mint hogyha meg sem ismerték volna őt, mint hogyha át sem élték volna az ő hatalmát, hanem valaki, aki vezette őket, és egy Isten, akit ők maguk elgondoltak, de aki felé nem volt a hitük teljes. És azt olvassuk itt az igében, hogy ezek az emberek a maguk istenéhez kiáltottak, és mi történt? Semmi. Semmi nem történt. Ha nem ismerjük meg azt az Istent, aki valóban képes a mi életünkben munkálkodni, az ég és a föld istenét, aki teremtette az eget és a földet. Nagyon érdekes megfigyelni ugye itt ebben a történetben, hogy amikor bizonyságot tesz Jónás arról, hogy ki is az, aki őt segítette, ki is az, aki elől ő menekül, ki is az ő istene, akkor mindenki megretten, hogy attól az Istentől, aki képes a tengere felett is hatalmát megmutatni, aki képes mindenben megmutatni az ő hatalmát, hát azért történt ez velünk, mert én előle futok. És egyszer csak rádöbbennek arra, hogy milyen hatalmas az az Isten, és milyen az ő Istenük. Van egy nagyon elgondolkodtató történet az Ószövetségben, az a történet, amikor Illés próféta a Kármel hegyén, majdnem mondhatjuk, hogy összeméri Istennek az erejét, az ő istenének az erejét, a Baál papok istenének az erejével, és azt mondja, hogy derüljön ki, hogy igazán ki az Isten, és ugye, aki ismeri a történetet, tudja azt, hogy fölsorakozik Isten népe, fölsorakoznak a Baál papok, oda megy Illés próféta is, egy hatalmas helyet készítenek elő az áldozatra, fölteszik a Baál papok áldozatát a áldozat helyére, és mondta az próféta, hogy akkor kiki imádkozzon az Istenéhez, hogy tűz szálljon az égből, hogy megemészze az áldozatot. És elkezdik előbb a Baál papok segítségül hívni az ő istenüket. Először imádkoznak, majd aztán körbe-körbe ugrálnak, összevagdossák magukat azért, hogy Isten meghallgassa az ő imádságukat, és nem történt semmi. És amikor Illés próféta az ő urához fordult, föltették az áldozatot az áldozati oltára, hatalmas árkot készítettek az áldozat körül, azt teletették vízzel, és akkor leborult az Úr elé, Illés imádkozott, és azt mondja az ige, hogy tűz szállt alá az égből, úgyhogy megemésztette nem csak az áldozatot, hanem az a sok víz, ami az áldozat körül volt az árokban, az is egy pillanat alatt kiszáradt a hatalmas tűztől, és Isten válaszolt a kérdésre, és akkor az Isten népe pedig újra felkiáltott, hogy csak egy Isten van az Úr, és csak neki szolgálunk, és Isten bebizonyította az ő hatalmát. Hogy milyen érdekes dolog látni azt, hogy nem mindegy, hogy ki a mi Istenünk. Hogy az az Isten, akit mi várunk, az valóban képes arra, hogy legyőzzön mindent, és hatalmas dolgokat cselekedjen, vagy a magunk elképzelése szerint kreálunk egy Istent, akiben mi hiszünk, de amely képtelen arra, hogy nagy dolgokat cselekedjen. Többször hallom azt a gondolatot az emberektől, és nem egyszer néhányan már, mint bibliai gondolatot állítottak elém, amikor azt mondták, hogy hát az Isten igéjében meg van írva az, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. És sokszor gondolkodom azon, hogy miért van az, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez a gondolat benne van a Bibliában, mikor ez nem található meg. Igen, Isten megsegít, arról beszélünk, de arról, hogy ha magadon segítsz, akkor majd Isten meg fog segíteni, ez nem bibliai gondolat, és nincs is benne, de mégis az emberek úgy hiszik sokan, hogy hát ez az igében benne van, ezt maga Isten mondja. De Isten nem mond ilyet. Ez a mi gondolatainkban van, a mi hamis Isten képünkből származik, hogy azt gondoljuk, hogy ilyen Istenünk van, aki azt várja, hogy mi oldjuk meg a mi magunk problémáit, és akkor majd megoldódik, és akkor Isten majd segítségünkre lesz. A maga Istenében hívő ember valóban így gondolkodik. És ezért van az, hogy olyan sokan maguk akarják megoldani a gondjaikat. Hogy maguk akarnak lépéseket tenni azért, hogy majd a nehézségekből, a viharokból kikerüljenek. És ezt látjuk itt is, amikor ezek az emberek Istenükhöz kiáltottak, és közben pedig arról olvasunk, hogy elkezdtek mindent megtenni azért, hogy kevesebb legyen a teher, kidobálták a hajóból azokat a nehéz dolgokat, amelyek megakadályozhatták volna azt, hogy a hajót a víz felszínén tudják tartani. Tehát minél több mindent kidobáltak, mert ez volt az emberi megoldás. Így szoktak tenni. Talán az ember elgondolkodik azon, hogy hát miért rossz az, ha az emberek így gondolkoznak, hisz sokan megmaradtak azért, mert így cselekedtek. Ez volt a szokás a hajósoknál, hogy mindent kidobáltak. De nem az a baj, hogy megteszünk dolgokat, hanem az a baj, hogy előbb megteszünk dolgokat, és utána hívjuk segítségül az Urat. És azt látjuk, hogy nem volt segítség. Hiába dobálták ki. Az a hit, amivel így fordulunk Isten felé, az nem lesz a segítségünkre. És nem csak a pogányok gondolkodnak így. Olyan szomorú látni, hogy még sokszor hívő emberek is így gondolkoznak. Ők is úgy hiszik, hogy igenis, nekünk kell megtenni a dolgokat, mert így kell segíteni Istennek, nem mernek bízni Isten hűségében. Emlékezzünk csak arra a szintén hajós történetre, amikor az Úr Jézus a tanítványokkal megy át a genezáreti tavon, és szintén egy hatalmas viharba kerültek, és Jézus pedig nyugodtan aludt. És a tanítványok pedig, hát ugye, mint jó hajósok, tudták a dolgukat, biztos vagyok benne, hogy mindent megtettek ahhoz, hogy a hajót megtartsák, biztos megvannak az eszközei annak, hogy hogyan kell húzgálni a köteleket, mennyire kell leereszteni a vitorlát, vagy mennyire kell esetleg kifeszíteni ezekben a nehéz helyzetekben. Nyilván én nem értek hozzá, de akik tapasztalt hajósok, azok mindent megpróbáltak azért, hogy a hajót irányba tartsák, és ne süllyedjen el a hajó, de képtelenek voltak megtartani, és akkor kiáltottak az Úrhoz, hogy Uram, elveszünk. És amikor Jézus fölállt, és lecsendesítette a hullámokat, akkor azt mondja a tanítványoknak, és számon kéri rajtuk, hogy hol van a ti hitetek. És ők pedig azt olvassuk, hogy megfélemlettek, és csodálkoztak azon, hogy kicsoda ez, aki még a szeleknek és a vizeknek is tud parancsolni. És azok engednek neki. És úgy elgondolkodtam, hogy tanítványok, akik együtt éltek át az Úrral csodákat, azon csodálkoznak, és az a kérdésük, hogy kicsoda ez, aki képes még ilyen csodát is tenni, hogy a hatalmas tengert egyetlen egy mozdulattal, egyetlen egy szóval lecsendesíti. Hát milyen az ő hitük? Igen, mert olyan a hitünk, ami mindig arra akar támaszkodni, hogy mi az, amit mi meg tudunk tenni. Segíts magadon, és majd akkor Isten is melléd áll. De nem ez a mi utunk. Hol van a ti hitetek? És Jézus pedig azért sír, hogy ó, hitetlen nemzetség, hát meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Meddig lesztek még ilyen bizonytalanságban? Hanem azt mondja, olyan hitetek lenne, mint a mustármag. Akkor sokkal nagyobb csodákat átélnétek. Én mindig összezavarodok akkor, amikor ezt a példázatot olvasom, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy azt mondanátok ennek az eperpet fugyefának, hogy szakasz, vagy tövestől szakadjon ki, és menjen, és plántáltassék a tengerbe. Hát bevallom őszintén, én amikor ezen elgondolkodom, és képekben kezdem látni Jézusnak ezt a példáját, hát akkor értetlenül állok. Egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy hogyan tud magától egy eper fügefa kiszakadni a földből. Én nem tudom, elképzelni sem tudom. Azt már láttam, hogy amikor almafákat húztak ki gépek, hogy micsoda erő kellett ahhoz, hogy tövestől kirántsák onnan, és hát tényleg elképesztő volt látni, hogy azok a hatalmas traktorok milyen erőlködéssel próbálják kihúzni tövestől a fát. És amikor megálltam és néztem, volt, amikor két traktor húzta, és Jézus pedig azt mondja, hogy hát azt mondanátok ennek az eper fügefának, mondanátok, nem húzni kell, hogy szakadjon ki tövestől. Hát ez egy elképesztő dolog. És ezt pedig plántáltassék a tengerbe. Hát az olyan lehetetlen. Hát a tengerbe nem lehet ültetni. Ki az, aki ültetne a tengerbe? És Jézus pedig ilyen nagyon extrém példával mondja azt, hogy az a baj, hogy nem hisztek én bennem. Nem hiszitek el, hogy Isten képes megcselekedni ezeket. Mert nem hiszitek el, hogy Isten képes rá, és nem hiszitek el, hogy a ti imádságotok meghallgattatik. És úgy gondolkozzunk el, testvérek, hogy mi tudjuk, mi hisszük, milyen a mi Istenünk. Olyan Isten, mint ezeknek a hajósoknak az Isten, aki ki a maga Istenéhez kiált, vagyis mi is kiáltunk ahhoz az Istenhez, akit elképzeltünk, akiről azt gondoljuk, hogy ő az Isten, de nem ez az Isten. Az az Isten, akiről a Szentírás beszél, az az Isten, akiben ha hiszünk, akkor valóban megcselekszi. És amikor nem azt várja tőlünk, hogy mi kezdjünk el valamit, hanem hagyjuk ő rá. Arról olvasunk az Ószövetségben, Jeremiás mondja az ő könyvében, a síralmat könyvében, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Hát ezek a cseto-morva testvérek így ültek ott a hajó tetején, vagy a hajónak a fedélzetén, mert ebben hittek, ezért imádkoztak, ezért énekeltek, ezért voltak bizonyosságban, mert elhitték, hogy Isten képes ezt megtenni. Jakab apostol mondja az ő könyvén, vagy az ő levelében, az első fejezetben, hogy aki hisz, vagy aki kér, az hittel kérjen, nem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt ides tova, mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű és minden útjában állhatatlan ember. És aztán arról olvasunk az ötödik, vagy a imádság erejéről, szintén Péter apostolnál, csak az ötödik fejezetben, az utolsó fejezetben, a 13. verstől. Bocsánat, igen, mert túllapoztam a Péter apostol levelére, azért nem találtam meg, amikor azt mondja, hogy ha valaki szenved köztetek, imádkozzatok, ha öröme van valakinek, dicséretet énekeljen, ha beteg köztetek, valaki hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkedvénő tolajjal, az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki. Hogy micsoda ereje van annak az imádságnak, amely valóban az Úrban nyugszik meg, ami valóban az Úrra tekint fel. És amikor Jónás próféta könyvét olvasom, vagy amikor azt a történetet, amiben Jézus megfeddi a tanítványokat, hogy miért nem hisznek, akkor arra gondoltok, hogy igen, amikor ezek a hajósok ott Jónás prófétánál azt látjuk, hogy hiába valóan imádkoznak, akkor ők nem marasztalhatók el, mert nem ismerik az Urat. De a tanítványok elmarasztalhatók. Jónás elmarasztalható lehet, mert ő megismerte az Urat. Mi megismertük az Urat. És mégis, amikor nehézségeink vannak, amikor jönnek az életünkben azok a szakaszok, amikor hatalmas a vihar, akkor olyan hitetlenül állunk azelőtt, hogy Isten képes bennünket megőrizni. Megyünk emberekhez, bízunk emberekben, hogy azok majd megsegítenek, de nem bízunk abban az Istenben, az égnek és a föld urában, égnek és föld urában, aki mindenre képes, és aki még a tengernek is képes parancsolni. Tehát milyen a mi hitünk? Arról olvastunk ma a meghallgatott imádság vasárnapján, hogy a zsoltáríró odafordul Istenhez, és azt mondja, hogy halld meg, Uram, hangomat hívlak. Irgalmazz nékem, és hallgass meg engem. Vajon hányszor jöttünk mi is így az Úrhoz? Vajon hányszor vártuk az ő segítségét, és nem jött? És talán azért, mert nem ismerjük azt az Urat, aki képes segíteni, mert nem vagyunk vele közösségben. Mert lehet, hogy közösségben vagyunk valamilyen szinten, de nem hittük el, hogy ő mindeneknek az Ura, élet és halál Ura, a teremtett virágnak az Ura, akihez bátran jöhetünk. Ha olyan hitetek lenne, mint a mustármag, akkor nagy dolgokat tapasztalhatnátok meg. De ti magatokban bíztok, a magatok által elképzelt Istenben bíztok, de ez az Isten nem tud megsegíteni. Magatokat nem vagytok képesek megtartani, csak az az Isten tud segíteni, aki teremtette ezt a földet, teremtette ezt a világot, de tovább megy, aki elküldte az ő egyetlen fiát, az Úr Jézus Krisztust, hogy az ő halála által nekünk életünk legyen. És aki hitet tud a mi szívünkbe plántálni, aki hitet tud adni bizalmat, ó, bár ezt az Istent ismernénk meg, bár ehhez az Istenhez fordulnánk, és megtapasztalnánk azt, hogy ez az Isten meghallgatja az imádságot, hogy hozzá nem hiába valóan jövünk, mert ő mellettünk van, és ha hívjuk, akkor segítségünkre lesz. Én azt kívánom, hogy ismerjük meg ezt az Istent, vagy ha ismerjük, akkor ismerjük meg jobban, legyen még nagyobb bizalmunk felé, és tapasztaljuk meg, hogy ő az az Isten, aki meghallgatja a imádságunkat, és aki képes a legnagyobb vihart is lecsendesíteni a mi életünkben. Segítsen meg bennünket, Isten ezen az úton járni. Amen.